Kedves hallgatók, ez a Magyar Fülorgégész és Fejnyaksebész Orvosok Egyesületének podcast csatornája. A mai témánk a fejnyakrák szűrés, és erről nem más fog beszélni, mint dr. Dános Kornél, a Semmelweis Egyetem Fülorgégészeti és Fejnyaksebészeti Klinika adjunktusa, akinek a területe a fejnyak onkológia. Ennek kapcsán pár hete sikeres nemzetközi fellowship vizsgát is tett, és akinek szívügye a fejnyakrák szűrés. Erről például nem annyira még az Indexnek is nyilatkozott, és hát akkor most ő fog beszélni a fejnyakrák szűrésről. Szia Kornél, és gratulálok!
Köszönöm szépen, szervusztok!
Kornél, miért fontos ez az egész fejnyakrák szűrés?
Több szempontból fontos. Az egyik fontos adat, ami ide kapcsolódik, az az, hogy jelenleg a Globocan adatok alapján évente cirka 600 ezer új fejnyakrák esetet verifikálnak. Ez a szám, ez 10 éve mondjuk 500 ezer volt. Tehát van egy olyan része a fejnyakrákuknak, ami nagyon növekvő incidenciát mutat. A másik fontos ok pedig az, hogy azért a legtöbb fejnyakrákot azt egy előreadott stádiumban verifikáljuk, akkor már sokkal rosszabbak a kezelési lehetőségeink, vagy a gyógyulásnak az esélyei. Úgyhogy egyrészt a megelőzés kapcsán kell a szűrésekről beszélnünk, másrészt meg a korai felismerés kapcsán kell a fejnyakrákokról beszélnünk. És itt még azért kiemelendő az, hogyha megnézzük, hogy a világban 100 000 főre vetítve, hogy állunk fejnyakrák ügyben, azért igencsak előkelő helyen vagyunk, hipofarinszban világelsők vagyunk, GG-ben szájüvegben vagyunk az első három között, és ezen túlmenően még ami nagy probléma az, hogy a mortalitás is nagyon magas nálunk, tehát ebben szintén dobogós helyen vagyunk a fejnyakrák okozta mortalitásban, hogy ezért kell erről beszélnünk, és a laikusok figyelmét felhívunk erre a betegség típusra.
Szóval nagyon fontos ezek szerint, főleg Magyarországon, és azért örvendetes, hogy az elmúlt években elindult valami ez ügyben. És egyébként tulajdonképpen mit jelent az, hogy fejnyakrák szűrés? Mert ez a laikusok számára szerintem egyáltalán nem világos, de megkockáztatom, hogy még szakmán belül sem teljesen egyértelmű, hogy mit tudunk vizsgálni a fejnyakrák szűrés keretében, milyen szervet, szervrendszert itt a fejnyakon, és ezeket egyébként milyen eszközökkel, vagy mik állnak ennek rendelkezésre?
Igen, erre a kérdésre válaszoljunk. Én szeretném a prevenciót azt lebontani primer, szekunder, tercier prevencióra. A primer prevenció jelenteni azt, hogy előzzük meg a kialakulást. Jelentheti ez azt, hogy az embereket érzékenyítjük, mondjuk tudjuk, hogy a tumorok nagy része az alkoholfogyasztás, dohányzás miatt alakul ki. Egy bizonyos része a humán papillomavírus miatt alakul ki. A kialakulást megelőzendő egyrészt maradva a HPV-nél, ugye rendelkezésre áll egy olyan lehetőség, az oltás, amivel meg tudjuk előzni magát a tagadnak kialakulását. Ezt ismerjük, ez igazolt méhnyakrák esetében, szájgaratrákok esetében azt tudjuk, hogy a humán papillomavírus okozta szájgaratrák, az annak lesz, akinek tartós szájüvegi HPV infekciója van. Az már igazolt, hogy a szájüvegi infekciót az oltás megszünteti. Tehát adva van a lehetőség, hogy beoltassuk magunkat, hál' Istennek, hogy ezt be is vezették 2-3 éve itthon a fiúknak az oltását is. Ezzel jó eséllyel ezt a daga típust vissza tudjuk fogni jelentősen itt az incidencia tekintetében. Ugyanígy ennél a rák típusnál maradva még fontos kiemelni, hogy a HPV-asszociált fejnyakráknak nincsen rák megelőző állapota. Tehát itt a klasszikus fejnyakrákoknak vannak ezek a potenciális a majmos elváltozások, ide tartozik a leukoplákia, eritroplákia, amit lehet szűrni még mint prekancerus léziót is akár, addig a HPV-asszociált ráknál ilyen nincsen. Ennek ugye szövettani okai vannak az, hogy a mandulákban a tonzilla palatina, a tonzilla lingualisnak a szerkezetét ugye tekintjük, ott nincs egy folytonos bazálmembrán, amit át kéne törni egy inszituráknak ahhoz, hogy invazív lakhámrák legyen, hogyha ott van diszplasztikus sejt, akkor az már abóvó egy invazív ráknak tekintendő. Nagy kérdés, ugye sokan dolgozunk magánellátásban, biztos hozzátok is megy be beteg azzal, vagy nem is beteg, egy egészséges ember azzal, hogy szeretne HPV szűrést. Na ezzel mit csináljunk? Én igazából ezeket leszoktam beszélni, ezeket az embereket erről. Persze sok pénzt el lehetne érte kérni, de egyrészt nincs olyan szűrőmódszerünk, ami egy verifikált szűrőmódszer, és azt tudom mondani, hogy ha ez negatív, akkor már pedig neked öregem nincsen HPV a szádban. Valószínűleg az öblögetés egyébként az a legmagasabb szenzitivitású szűrőmódszer itt, de hogyha ki is jön az, hogy pozitív, mit csinálok vele? Gyógyszert nem tudok ráadni, ugye vannak próbálkozások izoprinozinnal vagy pár gyógyszerrel, egyiknek sem igazolt a hatása a fejnyakrák tekintetében. Azt fogom neki mondani, amit mindenki másnak, hogy járjon el x évente, 2-3 évente szűréssel. És akkor miből is áll maga a szűrés, hogyan is néz ki egy ilyen szűrés? Ez nem jelent más, mint egy fizikális vizsgálatot, ami mondjuk egy nettó 5 perc alatt elvégezhető még endoszkóppal is. Szájüveg, garag, gége áttekinthető, ugye melléküreget is meg lehet, vagy tehát a nazál endoszkópiát is lehet végezni. Persze az kellemetlen, de azért szerencsére a melléküregi daganatok azok meglehetősen ritkák, nem biztos, hogy arra kell fókuszálnunk. Önmagában már az, hogyha a szájüveget, garatot, gégét meg tudunk nézni, és a nyakat át tudunk tapintani, azzal már nagyon-nagyon sokat tudunk tenni az ügy érdekében. És még egy dolgot említenék itt meg, hogy a tavaly jelent meg a WHO-nak az 5. klasszifikációs rendszere a minden daganat illetően és a fejnyaklákoknál is. Nagyon sok változás van benne a korábbi daganatok, ugye a szövettani klasszifikációkhoz viszonyítva. Például pajzsmirigynél most már nincsen például göbös trúma, hanem follikuláris nodulális betegség van, stb. Viszont ami nagyon érdekes ebből a mi témák szempontjából az az, hogy mondjuk a szájüregnél nem azt mondja, hogy vannak prekancerózus léziók, sőt azt mondja, hogy ne használjuk a szót, hogy prekancerózus léziók, hanem van egy olyan csoport, hogy orális potenciálisan malignus elváltozások. És ez nagyon jól szemlíteti azt a képet, hogy ott van az eritroplákia, meg leukoplákia, ami nem jelent más, mint egy fehér vagy vörös foltot a szájüregben, vagy a gégében, vagy ahol ott a felnyak nyálkarátján, és ez nem egy prekancerózus lézió, ez egy fehér folt, amiből kell venni egy mintát, egy prexet kell vennünk, és aztán az lehet egy diszplázia, lehet egy inszitu CC, vagy lehet egy invazív rák.
És ennek mi az oka? Bocsánat, tehát hogy csak annyi, hogyha azt mondjuk, hogy prekancerózis, akkor az úgy magába hordozó, hogy óhatatlanul ebből mindenképpen rossz indulatú lesz az, hogy potenciális az meg nem jelent egy ilyen egyenes utat? Ennek az a filozófia?
Ez egyik filozófia mögötte így van. A másik pedig az, hogy én ott egy léziót látok, ami lehet, hogy már rák.
Aha, tehát, értem.
Mondjuk korábban azt mondták, hogy a leukoplákia az egy prekancerózus lézió. Ez nem igaz, az simán lehet már egy invazív laphámrák is. Az egy fehér foltot jelent, ami lehet egy szuperficiálisan terjedő laphámrák ott a szájüveg nyálkahártyán.
Tehát ez egy klinikai diagnózis, és nem szövettani. A szövettan fogja végén eldönteni a kérdést.
Ami még izgalmas, az a biokémia szűrés. És ugye most nagyon megyünk az onkológiában a keringő biomarkerek, keringő prognosztikai faktorok, keringő tumorsejtek irányába, és egy pár éve, szóval 2-3 éve megint egy nagy tanulmány volt, tényleg több ezer mintáját nézték meg, és az igazolódott, hogy azon emberek, akiknek a vérében kimutatható a HPV E6-os, ugye az E6 fehérje az egyik legfontosabb a onkogenetikus szempontjából a HPV esetében, akinek a vérében kimutatható a szerokonverzió és anti-E6 fehérje van, annak van egy közel 100 szoros rizikója arra, hogy lesz egy szárnyalati rákja a következő X éven belül. Sőt, most az ASCO, tehát a JCO-ban, a Journal of Clinical Oncology-ban megjelent egy olyan cikk, ami azt mondja, hogy szinte biztos, hogy lesz annak rákja, akinek van anti-E6 fehérjéje. Már beszéltem itt a laboros kollégákkal is, és próbálunk mi is beállítani egy ilyen szűrőprotokollt, mert ezzel mondjuk tényleg lehetne egy rizikócsoportot azonosítani, akit aztán tényleg visszajog évente szűrése. Mert persze, ott, mint mondtam, prekancerózis nem fog látni. De hogyha én idejében felismerem azt a rákot, akkor lehet, hogy egy tonzilektómiával, vagy valami minimálisan invazívabb eljárással elejét tudjuk venni az ő betegségének.
Tehát itt egy hajlamot tudunk valójában ezzel kimutatni.
És akkor ezt a gondolatmenetet még tovább fűzzük, hogy maga a szűrő, kit szűrjünk. Lehet populáció alapon szűrni, mindenki szűrni, de lehet rizikócsoportoknak megfelelően is szűrni. Akkor azt mondom, hogy az, aki nagyivó, Magyarországon van aztán 1 millió nagyivó, vagy aki dohányos, dohányzásban is elég magasan állunk, utána utóbbi, utána 2019-es kársállat volt, azt hiszem, azt látjuk, hogy a férfiaknál csökken a dohányzás aránya minimálisan, de csökken. De szóval, aki dohányos, az szintén rizikócsoportba kell sorolnunk.
És akkor őket célzottan szűrni.
Így van.
És akkor még egy picit visszatérve itt erre a laborvizsgálatra, ugye a keringő biomarkere, azért ez még, ha jól értetem, ebben a másodpercben nem rutinszerű, tehát ha például most egy laikus hallgatja ezt a beszélgetést, és legközelebb el akar menni egy fejnyakrák szűrésre, akkor ne azt várja, jól értettem, hogy egy laborvizsgálat lesz, illetve a másik, hogy képalkotók sem kerültek be egyelőre, de lehet, hogy később se kerülnek be költséghatékonyságok miatt a képbe, hanem itt ez valójában egy fizikális vizsgálat, ahol jó alaposan át van tekintve az illetőnek a
olyannyira, hogy a immunprevenciót tekintve erre vonatkozóan én nem ismerek ajánlást, de de az ASZFU-nak van ajánlása arra vonatkozóan, hogy recidíva felismerés, amikor beteget megoperáltuk, vagy besugaraztuk, meggyógyult, hogyan kövessük, ugye bizonyos időközönként az első évben havonta, két havonta, második évben két-három havonta, stb. Lehet kitani a találkozásokat, de rutinból fizikális vizsgattal kell követni, mert a képalkotó követés az nem javítja a túlélési mutatókat, mint alapvetően szimptom driven felismerés van, és a beteg azzal fog jönni, hogy fáj megint a torka, vagy kiürült a pukli a nyakán. Szóval alapvetően a fizikális vizsgálat az sok szempontból előnyösebb, mint a képalkotó követés, és ebből implementáljuk azt, hogy valószínűleg a primer prevencióban is sokkal jobb, vagy minden szempontból jobb a fizikális vizsgálat, mint az, hogy mindenkit elküldjük egy MR-re vagy PET-CT-be.
Hát igen, meg az tényleg az költségileg, meg kapacitásilag nem is lehet bírni, és ez egy jó átvezetés arra, hogy a WHO-nak van egy ilyen kritériumrendszere arra vonatkozólag, hogy milyen egy ideális szűrővizsgálat, és ugye leírják azt, hogy az kellően szenzitív kell, hogy legyen, kellően specifikus legyen, kellően költséghatékony legyen, ugye nem lehet mindenkire egy PET-CT-t ráereszteni, csak azért, hogy megnézzük, hogy van-e valamilyen tumora. Arról nem beszélve, hogy akkor jó egy rákszűrés, hogyha ha növeli a túlélés esélyét azoknál, akik végigmennek egy ilyen rákszűrésen, ráadásul még a populációnak is el kell fogadnia ezt az egész szűrési rendszert, és te hogy látod, hogy ez a fejnyakrák szűrés ezekben a dimenziókban így hogy áll nagyjából ezeket, azért tudja teljesíteni mondjuk egy ilyen fizikális vizsgálatos dolog, ugye?
Igen. Tehát a fizikális vizsgálatról tudjuk, hogy ez elég szenzitív. Tudjuk azt, hogy itt fogunk is beszélni egy viszonylag nagy tanulmányról, review-ról, ahol igazolódott is az, hogy a rendszeres szűrés az nem csak, hogy több korai stádium felismeréshez vezet, de effektíve a daganat specifikus mortalitást is csökkenti. Ami egyrészt, másrészt pedig a maga a szűrés az olcsó, mi kell hozzá, egy homloktükör kell hozzá, egy nyelvlapot, egy tükör, tehát alapvetően viszonylag olcsó meg lehet végezni egy fejnyakrák szűrést, azt gondolom, és gyorsan. Amivel szerintem nagy probléma van, hogy pont azt a betegpopulációt nem fog tudni megszólítani, akinek ilyen daganata van. Más tészta, ugye a HPV-asszociált rákosok, ők azért eljönnek, őket ki is tudjuk szűrni, tényleg azért szűrések kapcsán ilyen betegségeket ki tudtunk szűrni, de ugye az a alkoholista, rossz szociális környezetben élő ember, akinek ilyen panaszai vannak, ő lesz az, aki nem fog eljönni. Úgyhogy itt a szűrőprogramoknak, az országosan meghirdetett szűrőprogramoknak a indirekt célja az, hogy aki eljön hozzánk, egy egészségtudatos ember, majd elhozza az ő nagypapáját, a nagymamáját, az édesapját, aki meg nem annyira egészségtudatos talán, mint ő, és akkor azt mondja, hogy apa már egy hónapja kölyöksz, mutassuk már meg a fülorgégésznek.
Egyébként abban látsz rációt, hogy esetleg nem is okvetlen fülorgégész, hanem kicsit ilyen telemedicinálisan, hogy például akár egy szakdolgozó, vagy akár egy alapellátási szinten. Nyilván ott a gégetükrözés az nem opció, mert azért az olyan skilleket igényel, hogy azért egy fibroszkópiát, gégetükrözés más nem tud elvégezni, de esetleg egy szájüregi szűrést lehet, hogy el tudna végezni.
Szájüregi szűrést azt elvégezni, azt akár még önvizsgálatként is el tudja végezni az ember. Erre ezt megcélzandó itt a fogorvos kollégákkal, a Mensch Karcsival, igazából ő kidolgozott egy ilyen szájüregi önvizsgálati protokollt, amit az ember tényleg a tükörölt el tud végezni, és sok mindent ki tud szűrni. Persze most egy algalati rák, vagy egy kisméretű hangszalagrákot, azt nem fog tudni észrevenni az, aki nem specifikusan azt keresi, de azért indirekt tünetek alapján azt tudja mondani, hogy igen, már pedig azért te menj be a gégészetre és mutasd meg. Tehát ugye nagyon szerepe van itt a fogorvos kollégáknak, ezért tök jó, hogy például a te segítséged, de azért fogorvos képzésben van filológia oktatás, ahol elsősorban az onkológia súlykodik beléjük, mert ők azért látják a szájüveget, a garatot, meg a nyakat.
Igen. És te is említetted itt azt a metanalizist, ami egy, nem tudom, pár héttel, egy-két hónappal ezelőtt jött ki, az első olyan magas evidencia szintű kutatás, ami összegezte az eddigi tapasztalatokat, az eddigi kutatásokat, ami a fejnyakrák szűréssel kapcsolatban született. És egyébként ott nagyon hasznos dolgok voltak leírva, én is onnan szedtem ezt a WHO, többek között ezt a WHO kritériumrendszert, amit előtte én nem tudtam. De azért a kimenetele az egy kicsit meglepő is volt ennek az egésznek, és hozzátartozik, hogy szerintem nagyon-nagyon nehéz mérni egy rákszűrésnek a hatékonyságát, tehát azért az nem elvárható, hogy makulátlan kutatás legyen egyébként, arról nem beszél, hogy minden élet fontos, tehát hogy itt a költséghatékonyság is egy picit más kérdés. Mindenesetre annak az lett ennek a metaanalízisnek a konklúziója, hogy ha úgy mindenkit szűrnénk, akkor nem biztos, hogy annyira, legalábbis én így értelmeztem, hogy akkor nem biztos, hogy annyira hatékony a fejnyakrák szűrés, de akiket te is emlegettél, hogyha a rizikócsoportot emeljük ki, akkor ott rögtön más a helyzet, ott már kiderült, hogy nagyon hatékony tud lenni ez a fejnyakrák szűrés. Ugye jól értelmeztem, hogy...
Igen, illetve van még egy izgalmas momentum, amiről érdemes beszélni. Egyrészt ugye ez egy 16 vizsgálatot magába foglaló, 16 sztadinak a anyagát feldolgozó metaanalízis volt, és... A sztalit nagy része az Ázsiából jött, ahol azért picit más a daganatbiológia, mint nálunk, de ami kiadott eredményként, egyrészt, hogy növekedett a 1-es-2-es, tehát a korai stádiumban történő felismerés a betegségeknek nálunk, ugye azért azt látjuk, amikor a glottikus rákoknál ott mondjuk kétharmadát azt korai stádiumban fedezzük fel, de minden más azt kétharmad arányban előadó stádiumban fedezzük fel. Erről mi is publikáltunk idén egy cikket. Döntően lokó regionálisan előadó stádiumban érkeznek hozzánk a betegek. Azt is vizsgáltuk a saját cikkünkben, hogy mennyit várnak, és van elképesztően sok időt várnak a betegek a panaszaikkal. De szóval a rendszeres szűrés az javítja a korai diagnózisoknak az arányát egyrészt. Másrészt populáció szinten javítja a 3-5 éves túlélést, amiben csak a rizikócsoportoknak a szűrése előnyös, az a daganatspecifikus mortalitásnak a csökkentése. És ez egy tök érdekes dolog, hogy a rizikócsoportnak a szűrése az a daganatspecifikus fáradozást csökkenti, de a mindenkinek a szűrése az megjavítja a túlélést. És itt ugye sok sztaliban kijött már, marginálisan kapcsolódik ehhez, hogy mondjuk és egy tök másik vizsgálat, az RTU 9011-es klinikai vizsgálat, ebben azt látjuk, hogy mondjuk a cisplatin hozzáadása a sugárterápiához versus radioterápia versus indukció plusz sugár, ott azt látjuk, hogy persze a radioken volt a legjobb, tehát a konkomitáns radioken volt a legjobb a 5 éves túlélés tekintetében, meg a 3 éves túlélés tekintetében, meg a objektív választási ráta tekintetében, viszont 10 év után majd a legtöbben a radiokemes karban haltak meg, nem daganat specifikus változásban. Tehát például a platina hozzáadása a sugár mellé, az a mindenféle egyéb általában kardiovaszkuláris vagy pneumónia változást növelte. Uh-huh. Tehát, hogy...
Azért járulékos toxicitás?
Így van, így van. Így nem kimondtam azért, mert kapott egy időáttétet, és akkor szörnyet halt. Én azt gondolom, hogy mindig a teljes túlélést kell figyelni, és nem a daganat specifikus túlélést. Summázva mind a populáció arányú, vagy populáció célzó, mind pedig a rizikócsoport specifikus szűrésnek van létjogosultsága.
Tehát akkor tulajdonképpen, ami eddig rendelkezésre álló irodalom, azért az azt támasztja alá, hogy igenis hatékony dolog a fejnyakrák szűrés, hogyha célzottan megyünk neki.
És nem drága,
és az elején meg illusztráltad, hogy mennyire fontos, hogy pláne Magyarország mennyire élen jár ezekben a dolgokban, és akkor itt lehet átkanyarodni Magyarországra, hogy azért ezt tudjuk, hogy te nagyon aktív részese vagy ennek a magyarországi fejnyakrák szűrésnek, vagy talán az egyik legaktívabb motorja, és hogy ez az egész kérdés, ez most hogy áll Magyarországon, tehát itt is már tudjuk, hogy beindultak fejnyakrák szűrő programok, vagy szűrő program, de pont erre vonatkozna egy ilyen összetett kérdés sok alkérdéssel, hogy pontosan akkor ez mi is, mióta van, ezt tulajdonképpen kik csinálják, mit lehet erről az egész magyarországi fejnyakrák szűrés kérdésről tudni.
Igen, ez az egész az úgy indult, hogy ugye van egy európai fejnyakonkurúgói társaság, aminek mintájára létrehoztuk 2015-ben azt hiszem a Magyar Fejnyakonkurúgói Társaságot, aminek olyan túl sok tevékenysége még nincsen, például novemberenként tartunk egy kis tudományos ülést itt a Filológia Klinikán, illetőleg becsatlakoztunk, egyrészt kértük a felvételünket az európai társaságba, ezáltal aki fejnyakonkurúgói társaságnak a tagja, az olcsóbban megy európai kongresszusokra. Másrészt az európai társaság által kezdeményezett Make Sense kampánynak a itthoni megvalósítását is elkezdtük 3 éve, aztán 3. Ennek mi is a lényege? Make sense, ezt talán úgy lehetne leginkább fordítani, hogy legyen értelme annak, amit csinálunk. Most az Európai Társaság 3 fő célt fogalmazott meg. Egyrészt ismertessük meg ezt a betegségtípus a társadalommal, hogy legyen az ő fejükben az, hogy igenis van garatrák, van gégerák, ez nem egy sci-fi. Az, hogy legyenek szűrések, és hogy ismerjük fel idejekon ezeket a betegségeket. És harmadik pedig az, hogy amár kialakult betegséget, vagy betegséggel élőket, azokat tudjuk támogatni, az ő társadalomba való reintegrálásokat tudjuk elősegíteni, mert ugye hiába gyógyítom meg a beteget, vagy szóval idézve gyógyítom meg a testét, meggyógyítom, de hogyha ő egy otthon magában ülő remete lesz, akkor nem feltétlenül beszéltünk gyógyulásról. Tehát adjunk neki minden segítséget ahhoz, hogy ne féljen a kezeléstől, ne féljen elmenni kontrollokra, és ne féljen visszaállni a munkába, a társadalom, stb. Ezeket próbáltuk mi is megvalósítani itthon. Most ebben nagyon nagy segítségünkre volt a Mája Virág Alapítvány, ami egy nőgyógyászati daganatokkal foglalkozó betegszervezet. Igazából úgy kerültünk elő kapcsolatba, hogy megjelent egyszer egy írás HPV, mert ugye HPV eredetű daganatokkal foglalkoznak, és megjelent egy írás szájüvegi tumorokat illetően, amiben én azt gondoltam, hogy lehet, hogy egy-két pontatlanság van, ezt meg is írtam nekik. És aztán ebből lettek személyes megbeszélések, és tényleg nagyon-nagyon jóba lettünk, és említettem nekik, hogy egyébként van ez a Make Sense kampány, ami egy tök jó dolog, de hogy erre nekem önmagamban nincs erőm ezt megszervezni, meg tehát szakmai támogatást azt nyújtok, de hogy operatíve én ebben nem tudok olyan sokat beletenni időhiányában. Ők viszont elképesztő nagy drive-val ebben részt tudtak venni, és az ő segítségükre tudtuk megvalósítani ezt a Make Sense kampányt. Ugye szeptember végén egy hetes kampány. Ilyenkor szervezünk szűrővizsgálatokat. Ugye ebben hál' Istennek idén már azt hiszem 17-18 kórház részt vett az országban. Kaptunk a Okfőtől 21 néhány szűrőbuszt, akik kimentek településekre és ott szájüvegi szűréseket végeztek. És le tudtunk szűrni nagyon sok embert. Emellett elég sok média megjelenésünk volt, amivel el tudtuk érni az embereket, valamint hál' Istennek ennek a Mája Virág Alapítványnak egy nagyon nagy rutinja van a közösségi média használatban, és majd 140 ezeres Facebook reachünk volt, tehát hogy nagyon sok embert el tudtunk ezzel érni, és hogyha már csak azt az egy kis bokorat le tudom ültetni az embernek a fülébe, hogy létezik gégerák és gondoljon rá, akkor az ember nyert ügyünk van. És ennek a kampány keretén belül hoztunk létre 2 honlapot. Az egyik az a fejnyakidaganatok.hu. Az egyik erőssége ennek a honlapnak, hogy itt írunk a különböző fejnyakrákokról, ezt elkezdtük gégerákkal, szájgaratrákkal, melléküreg daganattal, vagy ilyen daganattal, oldalati rákkal, most már van benne pajzsmirigy rák, van benne oldalsó szkálbésztumor, bőrrákok vannak benne, pajzsmirigy. És az a fő erőssége ennek a honlapja, hogy egyrészt vannak írott anyagok, másrészt vannak videók, ahol egyrészt egy adott orvos kolléga elmondja, hogy mire laikusoknak szólóan érthetően elmondja, hogy miről szól ez a betegség, illetve egy-egy túlélő is ott van, tehát egy olyan ember, aki megjut ebből a betegségből, elmondja az ő történetét.
Ez nagyon jó.
És egyrészt... aki idejön, és mondjuk egy beteg, akinek ki kell mondjuk a gégét, meg tudom mutatni a videót, és meg tudom mutatni azt az embert, akinek kivettek a gégét, és tök jól beszél, és elmondja, hogy mit élt át a diagnóziskor, a terápia során, kisegített neki, tehát tényleg nagyon sokszor megható videókat tudtunk így csinálni. A másik honlap az pedig a fejnyakibetegút.hu. Szintén a szájüreg, szájgarat, melléküreg, gége és pajzsmirigyák van. Ez egy digitális betegút kísérő, ahol egy kis térképen nem rajzolva a betegútnak a különböző állomásai, tünetek, diagnózis, miből áll a fizikális vizsga, endoszkópia, hogy néz ki, videókat csináltunk ultrahangról, Bata doktorral például, hogyan történik egy ultrahangvizsgálat, mit keresünk. A szupportív terápia, PEG-beültetés, mutatunk peges embert, hogy kell használni a PEG-et, kanülcsere, hogy működik, a beteg megmutatja saját magának, hogy kell kanülcserélni. És a beteg útnak minden egyes állomása, akár az életvégi ellátás, akár a gyógyulás, akár a recidíva benne van. Nem kell egyszer elolvasni az embernek, csak adom neki a kis szórólapot, hogy menjen fel a honlapra, és ahol ő éppen tart a beteg útjában, az oda vonatkozó 10-20 soros valamit azt olvassa. És ott vannak interaktív videók is, úgyhogy ezzel próbáljuk a tercier prevenciót, tehát a betegség teher csökkentését erősíteni.
Na hát az nagyon jó, mert tényleg az információ, hogy make sense valóban egyáltalán kerüljön fel a térképre az egész ügy, mert az is jellemző, hogy ugye egy nőgyógyászati szűrő szerveződéssel fogtatok össze, hogy ők arolta föl, mert a nőgyógyászatban ez már egy tök elterjedt dolog, és hogy semmi meglepő nincsen, és ugyanaz, hogy például a emlőrák szűrés, ugye az is nőgyógyászati vonal, akkor a méhnyakrák szűrés, ezek már nagyon régóta működő dolgok, vagy akár mondjuk egy tüdőszűrés is, ugye ide tartozik, ehhez képest valóban ugye a fejnyakrákról, ahhoz képest, hogy mennyire elől van így a halálokok között, így eddig keveset tudtak az emberek, és jó, hogy ez az információ az eljutott hozzá. Akkor ezek szerint ez már azt is jelenti, hogy valószínűleg több ezer ember átesett Magyarországon is ilyen fejnyakrák szűrésen.
És... Így van, mindjárt megkeresem a hazai adatokat, mert szerintem azt felírtam magamnak. Idén leszűrtünk 1200 embert, 163 kiszűrt elváltozásunk van, most ebben azért nem csak zavartok van, de 163 olyan dolgot találtunk, amivel kell foglalkozni. Most pontos számot nem tudok, de 10 feletti invazív rákot az sikerült találni, ami azért nem rossz egy egyhetes kampány alatt. Ugye volt a TV megjelenéseink, 13 cikket írtunk a interneten, és ami még szerintem egy nagyon jó szám, ez a 146 ezeres Facebook reach, hogy annyian megértünk ezek az információkkal.
Hát ezek biztos, hogy aztán jövőben még jobbak lesznek, és nem is okvetlen a Facebook reach, de az elején nagyon fontos, hogy egyszerűen tényleg jusson el az info, hanem az, hogy akkor még többen menjenek el szűrésre, és akkor még hatékonyabb legyen, mert az ember azért testközelből látja, hogy nem egyszerű egy fejnyaki daganatos beteg élete, tényleg sem a diagnosztika, sem a terápia, azért maga a terápia és életminőséget befolyásoló vonatkozásai vannak, ezért jobb, hogyha minél előbb elkapjuk ezt az ügyet, sőt a primár prevenció. Szuper. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezt így összefoglaltad, és bízunk benne, hogy akkor a jövőben meg még többen járnak majd szűrésre.
Igen, egyébként ilyet én formában, vagy így szeretném megköszönni a kollégáknak, akik részt vettek ebbe a szűrésbe, és hát szeretnénk, hogy jövőre még több forrás csatlakozzon hozzánk, mert tulajdonképpen azon a héten kell egy vagy két napot leadni, amikor tudnak szűrni, és ezért én nagyon sok embert tudunk elérni.
Szuper. Hát köszönöm szépen, Kornél, a beszélgetést.
Köszönöm szépen.
Szia.